2,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a Gemelli Klinika orvosai előírásait követi a Vatikánban is, mielőbbi felépülése érdekében, közölte a Szent Cég. A Vatikánba való visszatérése óta a Szent Atya reggelente szentmisét koncelebrál a Szent Márta házban, egyelőre korlátolt számban fogad látogatókat. A szerdai általános audienciát nem tartja meg, és a pápa helyett a szentszéki államtitkár Pietro Parolin fogadja csütörtökön a Vatikánba érkező Andrzej Duda lengyel államfőt. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a biztonságos hajózás biztosításában, az erőszak alkalmazásának megszüntetésében és a kereskedelmi hajók katonai célú használatának megakadályozásában a Fekete-tengeren, közölte a Fehérház. Megállapodtak abban, hogy intézkedéseket dolgoznak ki Trump és Putyin azon megállapodásának végrehajtására, amely az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni csapások betiltásáról szól. Ukrajna is elfogadta a megállapodást. Volodymyr Zelenszky elmondta, tárgyal Donald Trumppal a zaporizsjai atomerőműről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a létesítmény Ukrajna nélkül nem fog működni, a helyreállítása pedig jelentős erőforrásokat igényel, ami 2-2,5 évig is eltarthat. Az ország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, ennek pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet adja a legjobb felületét, hazánk ezért támogatja annak működését, sőt megerősítését is, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az EBSZ főtitkárával Feridun Sinirlioglu-val tárgyalt. Az Európai Uniónak ki kell törnie a nemzetközi elszigeteltségből, közölte Szijjártó Péter. A miniszter szerint ugyanis kizárólag így nyerheti vissza a nemzetközi versenyképességét, ezért fontos lenne a szorosabb kapcsolatok kiépítése a dél-kelet-ázsiai országokkal is. A tárcavezető brunei kollégájával tárgyalt, ami diplomácia történeti esemény, mivel még soha nem látogatott a dél-kelet-ázsiai állam külügyminisztere hazánkba. Magyarország ad otthont a Milex 2025 elnevezésű nemzetközi katonai gyakorlatnak ezekben a napokban. Ez az Európai Unió harccsoportjainak szárazföldi műveleti képességeit teszteli, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. A cél, hogy a résztvevő országok gyors reagálási és koordinációs képességeit valós körülmények között mérjék fel. Több mint 900 katona, köztük a magyar Gidrán lövész század végzi el a közös műveleteket. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta George Patakit, New York állam korábbi kormányzóját, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a magyar-amerikai kapcsolatok új korszakáról és a két ország közötti együttműködés jövőbeli lehetőségeiről. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton, és a kamatfolyosó két szélét is változatlanul hagyta a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az új jegybankelnök szerint a magyar gazdaság kikerült a recesszióból, és az idei év elején folytatódott a növekedés, de Varga Mihály ismertetése szerint ennek üteme a korábban vártnál kedvezőtlenebb lesz, az infláció pedig magasabb. Április-májusban 0,8%-ponttal mérsékelheti a pénzromlás ütemét az árrésstop, és lejjebb szorítja az élelmiszerek áremelkedésének ütemét, mondta el az Economics gazdasági portál kérdésére a jegybankelnök. Az árrésstop egy hete lépett életbe, az érintett élelmiszereknek átlagosan 17,7%-kal csökkent az ára, ismertette Zsigó Róbert az M1 állami televízióban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezer termékből 874 olcsóbb lett. Húsétra 90 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, derül ki az agroinform.hu elemzéséből. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Az árrésstop a tojásbolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A bankautomata hálózat országos kiépítéséről tárgyalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Bankszövetség elnöke, alelnöke és főtitkára. A szövetség megerősítette azon elköteleződését, hogy növelje az ATM-ek földrajzi lefedettségét. Első körben a 2000 lakosúnál nagyobb, automatával nem rendelkező települések kaphatnak bankjegy kibocsátó készüléket, amennyiben annak fizikai elhelyezését a helyi önkormányzatok kérik, illetve a helyszínt ehhez biztosítani tudják. A településfásítási program legújabb ötödik ütemében 21.300 sorfát ültetnek el 1.300 millió forintból 1.700 településen, közölt az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farkas Sándor azt mondta, a cél, hogy a települések 100.000 sorfával gazdagodjanak 2026 végéig. Végül az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után majd napközben újra sok lesz elettünk a felhő, elszórtan eső, zápor előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart pounds out of the rhythm. Your beauty blinded my vision. If I am not meant for you, why this feeling forces me to say action. drunk in sorrow all alone.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Egyes állítások szerint, aki uralja a negyedik ipari forradalom kapcsán kifejlesztett technológiákat, az fogja uralni a világot. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. De mit is jelent pontosan a negyedik ipari forradalom kifejezés? A műsor vendége Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet főtanácsadója.
Az ipari forradalomnak több hulláma volt. Ugye az első, a klasszikus ipari forradalom az a gőzgép, aztán jön a második ipari forradalom, a belső égésű motorok, harmadik ipari forradalom, ugye a nukleáris technológia, a korai számítógépek. Most a negyedik ipari forradalomnál ugye már olyanokról beszélünk, hogy információs technológia forradalma, mesterséges intelligencia, sokak szerint az már inkább az ötödik ipari forradalom lesz. Tehát, hogy is mondjam, csak amíg az első néhány ipari forradalom inkább a gépekhez, az energiához volt köthető, ugye szén, kőolaj, nukleáris energia, stb. Addig most ez már inkább az infokommunikációs technológiáknak a forradalma. Minden mással együtt ugye biotechnológiai forradalomról beszélünk, ugye most ezek az új COVID vakcinák, ugye olyan új technológiával, amit teljesen forradalmi, tehát vektoráltan egy adott vírust tudtak vele megtámadni, és számos más területen embergép, gépember kommunikáció, műholdak forradalma, helymeghatározás, ugye GPS, most már teljesen természetes. Hát, de ha belegondolunk, a fizetés, de most már kártya se kell, minden ott a telefon, tájékozódásra használjuk, fizetünk vele, szótár, fordítógép, tehát elképesztően gyors változások, és ez főleg az infokommunikációs térben zajlik.
A negyedik ipari forradalommal kapcsolatosan olvastam egy interjút. Fölvetődött az a kérdés, belehalhat-e az emberiség a negyedik ipari forradalomba?
Igen, ez főleg a mesterséges technológia kapcsán nagyon komoly vita. Lesz ez Skynet, ugye a Terminátor filmeket, aki ismeri, vagy lesznek-e olyan robotok, olyan rendszerek, amik gyakorlatilag átveszik a hatalmat az emberiségtől, mint mondjuk a Matrix filmekben. Óriási vita van a tudományos szakirodalomban is, hatalmas koponyák nálam a témához, főleg az információs technológiához, számítástechnikához jobban értők is elvitatkoznak azon, hogy hova vezethet. Az biztos, hogy nem látjuk, hogy hova vezethet. Mondok egy egyszerű példát. Én 71-ben születtem. 70-es években gyerekkoromban az egész falunak volt a TSZ-elnöknek egy tekerős telefonja, a tanácselnöknek egy tekerős telefonja, a katolikus papnak, az atyának egy tekerős telefonja, meg a falunak egy közös. Az ember kurbliszta, még Salgótarjánban föl nem vették. 20-as éveimben még nem volt mobiltelefon. Tehát előre láthatatlan a technológiai fejlődés. Hát most Ukrajnában ugye én tenyérnyi méretű drónokkal semmisítenek meg harckocsikat. Autonóm fegyverrendszerek, olyan drónhajók mozognak a Fekete-tengeren, amik az útjuk nagy részén magukat irányítják, és több száz kilométer a partról két informatikus irányítja őket, műholdas kommunikációval. Az információs technológiai forradalom egyik óriási újdonsága a valós idejű adattovábbítás. Ültem olyan konferencián Budapesten, hogy a konferencia résztvevőinek a fele az Dél-Amerikában, Chilében, Argentínában, Brazíliában volt, és egy-két másodperces késéssel beszélgettünk egymással. Ki látta azt előre? Nem, hogy 50 éve, akár csak 10 éve is, hogy ekkor átváltozik a világ. Tehát megjósolhatatlan, annyira gyors változások voltak, hogy nagyon nehéz megjósolni, mi az. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megpróbálkozni vele, és nyilván minden létező kockázatot ki kell szűrni, de pont ha belegondol mindenki a saját életébe, mekkorát változott a világ, az alapján jól látható, hogy az elkövetkező időszakban az a változás valószínűleg nem, hogy lassulni fog, hanem még inkább gyorsulni fog. Tehát, hogy olyan forradalmi technológiai áttörések előtt állunk például, hogy az emberekbe, az egy dolog, hogy most bekerül egy chip az egészségügyi adatokkal, de már gondolkoznak olyanon, hogy Winchesterrel feljavított katona, tehát hogy nagyobb legyen a tárolt információ mennyiség, bionikus végtagok, ugye a végtagot vesztett katonáknak, tehát gyakorlatilag megyünk abba, ami 10 éve, de még 5 éve is science fiction volt, hogy kiborgá alakítják az embert. Egyelőre ez elsősorban arra irányul, például vakkatonákat újra, vagy vakokat, hogy látóvá váljanak, hogy egy sérülést, egy baleset, egy háborús behatás következményét helyesbítsék, de már gondolkoznak olyan is, hogy úgymond feljavítják az embert. Ami borzasztó dolog, de az a baj, hogy a technológiai forradalom, pláne a katonai vonal mentén, igenis nagyon sokan gondolkoznak rajta, és itt mondjuk az amerikai, oroszok,
kínai.
Így van, itt megint várható egy nagyon komoly fejlődés.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia nagy mértékben avatkozik bele a geopolitikai viszonyokba.
Hát azt meg mindig emberek csinálják. Nyilván, amiben a mesterséges intelligencia óriási segítség most, azt, hogy hova fejlődünk, azt még nem tudhatjuk, hogy irgalmatlan mennyiség információból kiszedi a lényeget, de azt még mindig emberek értelmezik. A végső döntést még ember hozza, meg az ember írja be a kereső kérdéseket. Az ember tanítja be a mesterséges intelligenciát most még, hogy a gépi tanuláshoz rengeteg olyan szakemberre van szükség, aki betanítja a gépet, illetve rengeteg olyan ember által elkészített információra van szükség, tudományos írásokra, publikációkra, újságcikkekre, videókra, stb., ami alapján az intelligencia, a gép tanul, a mesterséges intelligencia. Tehát egyelőre azért még ezeket a döntéseket nem gépek hozzák, nem is valószínű, hogy ezt rá fogják bízni a döntéshozók a gépekre, de azokat a háttéranyagokat, amikből a döntéshozók dolgoznak, azokat egyre nagyobb részben készíti mesterséges intelligencia. Ami a főnök elé kerül, azt az emberek még átolvassák többször, de irgalmatlan mennyiségű időt lehet megtakarítani a mesterséges intelligencia használatával, viszont ha a mesterséges intelligencia hibázik, ahhoz egy megfelelően felkészült szakember kell, hogy hoppá, itt a mesterséges intelligencia nem jól döntött. Tehát, hogy a szaktudás fel is értékelődik bizonyos szempontból, mert észre kell venni azt is, ha a gép téved. Ja, nálunk a Védelmi Innovációs Kutatóintézetben egy konferencia anyagot mesterséges intelligencia digitalizált. Nem mindenkinek az anyanyelve az angol, az enyém sem az volt. És amikor én trench warfare-ről, azaz lövészárok háborúról, hadviselésről beszéltem, akkor a gép azt French warfare-re, tehát francia hadviselésre fordította. Ezeket észre kell venni. Tehát a gép nem tévedhetetlen, még egyre ügyesebb, de azért az embernek óriási szerepe van, és remélem marad is. Ma már a legtöbb technológia úgynevezett kettős felhasználású, tehát polgári és katonai célra is használható, és különösen az aktív fegyveres konfliktusoknál, mint ugye sajnálatos módon most már 3. évében járó orosz-ukrán háború, vagy a gázai konfliktus, ami igazából nem is a Hamas és Izrael, hanem áttételesen Izrael és Irán között zajlik, hiszen a Hamas, a Hezbollah, a jemeni huszik mind Irán kinyújtott kezei, tehát ilyen-olyan módon köthetők az iráni iszlám köztársasághoz. Ezek rengeteg innovációhoz vezetnek. Sajnálatos módon háborúban a kreativitás nem ismer határokat. Mind a két világháborúban évtizedes fejlesztéseket zavartak le pár év alatt. Ha nagy a kényszer, tehát háborús konfliktus idején, amikor úgy mind a két fél folyamatosan, ugye azt szoktuk mondani haditechnikában, hogy kard és pajzs, tehát valaki kijön valami új eszközzel, akkor a másik megpróbálja azt kivédeni, vagy jobbat kihozni nála, vagy megsemmisíteni, stb. Tehát itt van egy folyamatos vetélkedés, ez békeidőben is megvan, csak békeidőben ennek nincs akkora tétje, mert jó, hát most kijöttek egy újja, jövőre a miénk jobb lesz. Itt háborúban valaki kijön valami újjal, lehetőleg azonnal, de maximum 1-2 héten belül kell a jobb megoldás, mert a katonáink bele fognak halni, ha hátrányban vagyunk. Tehát ezért van az, hogy háborúban borzasztó gyors ez az innováció.
Ez jellemző az orosz-ukrán háborúra
is.
Hogyan működnek, vagy hogyan vizsgáznak az új nyugati harci eszközök éles helyzetben?
Igen, meg az oroszok is, meg itt ráadásul ugye az is, hogy mind a két fél zsákmányol a másik felszereléséből, szétszedi, megvizsgálja, leteszteli, és akkor már is tudja a gyönge pontokat. Tehát, hogy itt mindig a másik felszerelése is borzasztó értékes, mit lehet abból megtanulni, az mire lehet képes. Tehát itt nagyon komoly innovációs verseny van, amit egyébként nem csak a direkt részvevő felek figyelnek. Kína is rengeteget tanul belőle, mert az Oroszországnak nyújtott pénzügyi, technológiai, nyersanyag, stb. Segítségét cserébe megkapja az információkat. Észak-Korea még többet tanul belőle. Az rengeteg lőszerért, rakétáért, meg ugye most már 10 000 katonái cserébe, Oroszország kritikus információkat oszt meg. Ez a másik érdekesség, hogy ma már nincsenek regionális problémák, minden globális szintre, a legnagyobb szintre transformálódik fel, tehát nem regionális terrorszervezetekről beszélünk, hát sajnos az iszlám állam, vagy előtte az Al-Qaida, az egy világszerte ismert csúnya üzleti kifejezéssel franchise, tehát ha azt mondom, hogy Al-Qaida, vagy iszlám állam, a világ minden részén tudják, hogy mik a céljai, milyen elkövetési módszerek, öngyilkos merénylet, civil lakosság, stb. Ez megint a negyedik ipari forradalomnak, az információs technológia forradalmának a következménye.
Ez esetleg azzal járhat együtt, hogy valós lehet a harmadik világháború kitörése?
Ezt nehéz megmondani, ugye azt látni kell, hogy a harmadik világháborút senki nem akar. Tehát az egyértelmű, nem én mondtam Einstein, hogy a harmadik világháború után a negyediket azt már bunkós botokkal fogjuk vívni, mert nem marad semmi. Ha marad egyáltalán nem, a világháborúnak csak vesztesei lennének. Annál is inkább, mert ami bizalomra adhat okot, az az úgynevezett kölcsönös gazdasági keresztfüggőség. Tehát mindenki kereskedik mindenkivel, mindenki igyekszik üzleti kapcsolatokat kiépíteni, az Egyesült Államoknak a legnagyobb külkereskedelmi partner, ha csak országként nézzük, Kína, ha egyben nézzük az Európai Unió, Kínának az USA a második legnagyobb kereskedelmi partnere, tehát az országnak függnek egymástól, és alapvetően a legtöbb mai modern ország azért úgy működik, még ha autoriter a rezsim akkor is, hogy gazdasági haszon maximalizálásra törekszik, nyilván mindenhol egyfajta cél, valamilyen szintű tartós életszínvonal növekedést, általános biztonságot nyújtsunk a lakosságunknak, és ezek ellen hat a háború. Tehát nyilván vannak extrém esetek, amikor a politikai vezetés fegyveres támadás megindítása mellett dönt, de általában az mindig egy megnyerhető, vagy legalábbis megnyerhetőnek tűnő konfliktusban hozzák meg ezt a döntést, tehát senkinek nem szerepel szerintem a betervezett céljai között az, hogy mondjuk Oroszország USA ellen, USA Kína ellen, mert az egy irgalmatlan pusztítással járna, ami ugye a háborút Karl von Clausewitz nevű porosz tábornok most már lassan 200 éve leírta a háborúról című könyvében. Nem azért vívnak az államok, hogy megöljék a másik katonáit. A háborút azért vívjuk, hogy a másik fél azt tegye, amit én akarok. A harmadik világháborúnak ezért nincs értelme, mert itt az akaratok küzdelméről van szó, már pedig egy nukleáris háborúban mind a két akarat is elhamvad. Tehát egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, azt mindenki elveszíti. Ezt szerencsére minden oldalon tudják a döntéshozók. Nyilván az, hogy most a nukleáris háborútól való félelem, harmadik világháborútól való félelem megnőtt, az egyenes következmény annak, hogy Oroszország, amióta tart az ukrán elleni háború, azóta fenyegetőzik az atomfegyverei bevetésével, de ez arról szól, hogy a nyugati országoknak a támogatását, meg a beavatkozási szándékát mérsékelje. Tehát ez nem arról szól, hogy Moszkva tényleg atomháborút akar vívni. Mindig el szoktam mondani a hallgatóimnak, a világ mindig is egy borzasztó veszélyes hely volt, csak most már, akinek van rá szeme, meg érdekli, azt tudhatja is, hogy mennyire, mert minden információ ott van az interneten.
Ugyanakkor azt látjuk, halljuk, tapasztaljuk Európában, de a világon is nő a fegyvergyártás. De Magyarországon is nagyot nőtt a magyar fegyvergyártás.
Hát ez egyenes,
látványos előrelépés.
Ez egyenes következménye a jelenleg zajló konfliktusnak. Tehát itt piaci folyamatok érvényesülnek, komoly állami beavatkozással. Gondoljunk bele, milyen volt a tipikus háború az orosz-ukrán háború előtt. Egy nagyon erős ország heteken, egy-két hónapon belül, és a szövetségesei, vagy akár egyedül is, elintézett egy kis országot, vagy egy hozzáképes kisebb, gyengébb országot. Tehát a 91-es öbölháború, ugye a sivatagi vihar, meg a sivatagi szabja művelet, az 43 nap alatt lezajlott. Oroszország 2008-ban 8 nap alatt elintézte Georgiát, Grúziát, ugye régebbi nevén. A Krímet Oroszország nem egész másfél hónap alatt elszakította, de 2003-ban is nem egész 2 hónap alatt az amerikaiak vezette koalíciós haderő, nagyrészt amerikai erők egyébként, elfoglalták Irak egész területét. Az utolsó olyan háború, ami most itt a szomszédban, Ukrajnában van, az Irak-Irán közötti háború volt, ami 80-tól 88-ig, több mint 8,5 évig zajlott. Ebben a két oldalon közel 1 millió katona halt meg, de az utána következő konfliktusok, hogy az Egyesült Államok panamai beavatkozása 90-ben, 90 elején az másfél hónapig tartott, relatíve kis erőkkel. És mindenki ezekre a konfliktusokra állt rá, meg mindenki arra állt rá, hogy nem kellenek nagy haderők. Ugye az orosz-ukrán háború rávilágított arra, hogy lehet itt gépesíteni, lehet itt drónozni, de területet megtartani, meg elfoglalni csak gyalogos katonával lehet, hogy a magyar honvédségnél ezt lövészkatonának nevezik. És újból igazolást nyert Sztálinnak az a borzasztó mondása, hogy mert a mennyiség az önmagában véve is minőség. Tehát egészen egyszerűen hihető méretű, azaz mostaninál jóval nagyobb létszámú fegyveres erőkre van szükség. Ha tényleg bekövetkezik az, aminek azért most egyre több jele van, hogy az Egyesült Államok egy kicsit jegeli a NATO-t. Én nem gondolom, hogy ki fog belőle lépni, de nyilvánvaló, hogy csökkenti a létét, akkor például Európának komolyabb katonai erőt kell felmutatni, azaz több katonát, ezeket fel kell fegyverezni, korszerű fegyverekkel kell felfegyverezni, tehát jóval több hadianyagot is le kell gyártani, ez mind-mind pörgeti a védelmi megrendeléseket. És ha van fizetőképes kereslet, most van, ugye 800 milliárdos csomagot szavazott meg az EU, vagy született róla a döntés, a németek ugye egy 500 milliárdos csomagban gondolkodnak, rögtön, hogy megindult 22-ben az orosz támadás, 100 milliárdot csak védelmi felszerelés beszerzésre félretett a német kormányzat, teljes körű parlamenti támogatása, tán csak az AFD-nek nem tetszett ez a történet. Tehát most mi van? Keresleti piac. Borzasztó dolog, mert rengeteget lehet kaszálni a fegyvereken, de ha van fizetőképes kereslet, akkor megteremtődik hozzá a kínálat. Mindenki fegyverkezik, azért is, mert látványosan elhanyagolták, főleg Európában a katonai képességeket. Tehát Magyarországon gyakorlatilag, amíg el nem indítja a magyar kormány eredeti nevén a Zrínyi 2026-ot, ugye mai nevén a Zrínyi haderőfejlesztési és korszerűsítési programot, nem mondom meg, melyik tábornok mondta, hogy Ferikém, mi kádárkori hagyományőrzés folytatunk. 40-50 éves fegyverrendszerek voltak zömmel, ugye a Kalasnyikov gépkarabé, a T-72-es harckocsi, a BTR-80-as, tehát ami 20-30 éves volt, az már kvázi a fiatalabbak közé tartozott. Tehát a magyar kormány ezzel a mostani programmal egy nagyon régóta fennálló problémát orvosolt, mert egészen egyszerűen a magyar honvédségnek a 14-ben hadrendben álló fegyverrendszerei mellett elment az idő. Ugye most már jól látható módon megújult egy csomó minden, még messze nincs vége a folyamatnak, de ez azért következett be, mert szinte egyszerre mindenki kapcsolt. Tehát nem csak a Magyarországon zajlik egy haderőreform, az van a románoknál, az mindenkinél, mert egy 20 évig, 91-től nagyjából 2008-ig, van ahol 2014-ig, tehát majd negyed évszázadig mindenki úgy volt, hogy nincs katonai fenyegetés. Politikus arra költ, amire a választó szerint költenie kell, meg amire akar persze, de ezt ugye akkor meggyőzi róla a választót, hogy ez fontos. Na most az orosz-ukrán háború az egyértelműen rávilágított arra, hogy van egy nagy fenyegetés, nevezzük nevén Oroszország. Most azon lehet vitatkozni, hogy Oroszország tényleg meg fogja támadni a NATO-t, Oroszország tényleg meg fogja támadni más országokat Ukrajnán kívül. Majd, hogy nem lényegtelen, hogy Oroszország támadni fog-e vagy sem, a fenyegetés érzet az megvan az európaiakban. Mondok két extrém példát. A finnek, akik 1945-től semlegesek voltak, és ebből gazdaságra is nagyon profitáltak, azonnal jelezték NATO csatlakozási szándékukat, 77 év semlegességet adtak fel. Svédország 210-et majdnem. Ők utoljára Napóleonnal háborúztak. Tehát van egy valós félelem, amire egyébként az oroszok rá is tesznek néhány lapáttal a kommunikációjukban, majd hogy nem lényegtelen, hogy Oroszország akar-e támadni. Az európai közvélemény elég jelentős része, és a legtöbb országban a hatalmon lévő politikai pártok is úgy látják, hogy Oroszország valós fenyegetés, és a valós fenyegetés ellen hiteles katonai képességeket kell felvonultatni, ahhoz meg újra kell fegyverezni a fegyveres erőnket, plusz nem régi eszközökkel, hanem újakkal.
A negyedik ipari forradalommal kezdtük a beszélgetést, zárjuk is azzal, nagy hatással van napjaink háborúira.
Abszolút. Igazából itt, ami forradalmian megváltoztatja a háborút, az az úgynevezett valós idejű információ továbbítás. Tehát a harctéren lévő csapatokat, akár egyébként a saját bekapcsolva hagyott mobiltelefonjaik cellainformáció alapján, akár műholdról, akár különféle drónokról, pilóta nélkül repülő eszközökről folyamatosan nyomon követik, ezt műholdak segítségével a központba juttatják, ahol gyakorlatilag egy másodperces csúszással látják, hogy ott megy egy orosz harckocsi század, vagy ott megy egy ukrán gyalogos raj. A háború az a térerő-idő művészete. Tehát az információs fölény napjaink háborúiban borzasztó meghatároz. Abban, hogy Ukrajna egyáltalán még létezik, abban hatalmas szerepe volt annak, hogy a NATO teljes felderítő rendszer az ukránok keze alá dolgozott. Tehát az ukránok mindent is tudtak az orosz haderő, és ezért van annak nagyon komoly üzenetértéke. Mondjuk úgy nem túl szerencsésen sikerült Trump-Zelenszky csúcs találkozó egyik következményeként az Amerikai Egyesült Államok leállította az Ukrajnának szóló hírszerző támogatást, tehát gyakorlatilag az ukránok most megbakultak. A többi NATO tagállam átadhat információkat, de az amerikai műholdas felderítő rendszer stb. Sokkal nagyobb. És az amerikaiak nem csak maguk nem adnak át információkat, hanem a többi országnak is megtiltották azt, hogy olyan információt, amit az amerikaiak adtak át nekik, azt tovább osszák az ukránoknak.
Tehát ez a NATO tagországokra is vonatkozik, ez az információ visszatartás?
A saját információkat átadhatják, csak amit az amerikaiak átadnak nekik, azt ők nem adhatják oda az ukránoknak. Tehát az ukránok ezért tudtak sikeresebben védekezni, meg esetenként támadni, mert ők jobban ismerték az orosz erőket, jobban tudták, hogy hol mi van, mint az oroszok róluk, pedig mint az orosz felderítő rendszer sem rossz, csak a NATO-i kombinálva sokkal jobb. Ez abszolút befolyása. Most az orosz-ukrán harcmezőn, vagy egyébként Gáza fölött, napi szinten Gáza fölött is több tucat izraeli drón köröz, pilótánk repülő eszköz, amik mindent rögzítenek, nem csak a látható tartományban, infravörösben, minden rádióforgalmazást. Az orosz-ukrán front szakaszon mind a két oldal fölött kilométerenként drónok tucatjai röpködnek, és ezeknek a többsége nem bombáz, nem rázon a célpontra, hanem csak figyel. Ha tudom, mit csinál a másik, akkor ezt meg tudom akadályozni. Az információs fölény az a napjaink háborúinak a legfontosabb dolga. Az amerikaiak már 91-ben is azzal kezdik a sivatagi vihar hadműveletet, hogy az iraki haderőnek a felderítő eszközeit semmisítik meg, meg a vezetési pontjait, a csapatok közötti kommunikációt. Tehát az irakiak pillanatokból megvakultak, és megsüketültek. A parancsnokok nem tudták eljuttatni a parancsokat. Izrael ugyanezt csinálja a Hezbollahkal, ugye a csipogós bot ügy, meg a vókitók ügy. Abszolút befolyásolja a napjaink háborúit. Csak az nyerhet, aki uralja az információs teret.
Kedves hallgatóink, Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet főtanácsadójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
But I have lost you. in a dream. Gotta fall.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a Lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a Szent Mise magasztosságáról próbáltunk elmélkedni Dobszai László tanár úrnak, professzor úrnak a könyve alapján. Megérteni azt, hogy a Szent Mise az nem a mi kényünk kedvére alakított szertartás, megérteni azt, hogy Isten micsoda nagy ajándékkal ajándékozott meg bennünket, amikor a Szentmisét nekünk ajándékozta. Most folytatjuk a gondolatsorunkat, ha ilyen fontos a Szentmise, akkor érdemes elgondolkodni azon, a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója alapján, hogy mennyire lényeges, hogy erre a leendő papnövendékeket, de a híveket is elvezessék. A zsinati dokumentum 15. pontjában a liturgia tanárairól beszél, a szemináriumokban, a szerzetesek tanulmányai házaiban, a hittudományi karokon, a szent liturgia tanítására. Azt hangsúlyozza a zsinat, hogy kapják meg a hivatalukhoz megfelelő felkészültséget olyan intézményekben, amelyeket egyenesen erre a célra létesítettek. Rómában, legjobb tudomásom szerint a Sant'Anselmo Egyetem, Bencés Egyetem a liturgia tanítására szakosodott, de természetesen a többi nagy egyetemben is van liturgikus tanszék, vagyis az egyház próbálta ezt a zsinati határozatot megvalósítani. Természetesen egy országnak nem lehet, mint Magyarországnak, olyan egyeteme, amely csak a liturgiával foglalkozna, de mindazok a papok, akiket főpásztoruk erre alkalmasnak talál, elküldi őket, és tanulhatnak Rómában a szakegyetemen, egyetemeken. Természetesen a tanároknak az a feladata, hogy tanítsák a liturgiát. Így ír erről a 16. pontban a zsinati dokumentum. A liturgiát a papnevelő intézetekben és a szerzetesrendek tanulmányi házaiban a szükséges és jelentősebb tárgyak közé kell sorolni, a hittudományi karokon pedig a legfőbb tárgyakkal egyenjogúnak kell tekinteni. A liturgiát tárgyalni kell, mind teológiai és történeti, mind pedig lelkiségi, pasztorális és jogi szempontból. Nem tisztem kiegészíteni a zsinati dokumentumot, de én hozzáfűzném, hogy a liturgia tanítása még az erkölcstan, a morális tanításában is kell, hogy szerepet kapjon. A többi tárgyakat is persze említi a zsinat, például a dogmatikát, szentírástudományt, lelki élet, lelkipásztorkodást, és azt mondja, hogy a tanárok törekedjenek arra, hogy tárgyuk sajátos szemszögéből úgy fejtsék ki Krisztus misztériumát és az üdvösség történetét, hogy ezek összefüggése a liturgiával, illetve a papi képzés egysége így nyilvánvaló legyen. Aztán a liturgikus nevelésről próbál a zsinat beszélni, és arra indítja a leendő papságra, szerzetességre készülőket, illetve az őket nevelőkre, hogy megfelelő módon vezessék rá őket a szent rítusok megértésére, és arra, hogy hogyan lehet azokba egész lélekkel belekapcsolódni. Vegyenek részt a szent misztériumok ünneplésében, valamint a liturgia szellemétől áthatott áhítat gyakorlatokban, sajátítsák el a liturgikus előírásokat a gyakorlatban is. Így hassa át teljesen a liturgia szelleme az életet a papnevelő intézetekben és a szerzetesi tanulmányi házakban. Visszaemlékszem arra, hogy kispapkorunkban a liturgiának a megismerése, az azon való részvétel, az asszisztálás milyen fontos volt. Az első vizsga is egyfajta liturgikus vizsga, asszisztencia vizsga volt a szemináriumban, hogy egyre szebben, méltóság teljesebben tudjon a kispap részt venni a liturgián. A zsinat a 18. pontban a továbbképzésről beszél. Arról, hogy az Úr szőlőjében dolgozó egyházmegyés és szerzetes papok kapjanak meg minden szükséges segítséget ahhoz, hogy mélyebben megértsék, amit a szent szertartásokban tesznek, maguk is liturgikus életet éljenek, és azt a rájuk bízott híveknek is adják át. Milyen döbbenetes ez a megfogalmazás, maguk is liturgikus életet éljenek. Vagyis nem egy kívülálló, egy kívülről jött dolog a liturgia, hanem élet, életforma. És természetesen, ha ilyen fontos, szükséges, hogy a híveket tanítsák. Talán néha a kedves rádióhallgatók is, amikor részt vesznek szentmisén, és a pap a liturgián való részvételről, viselkedésmódról beszél, fölöslegesnek tartják. Úgy gondolom, hogy ez nem így van. Úgy gondolom, hogy a papnak kötelessége a liturgián való élet megismertetése és abba való teljes belekapcsolódást. A következő pontban éppen ezért a 19-es pontban a zsinat arról beszél, hogy a lelkipásztorok buzgón és türelmesen szorgalmazzák a liturgikus nevelést, valamint a híveknek belső és külső tevékeny részvételét, kinek-kinek a maga kora, adottsága, életformája és vallási műveltsége szerint. Így egyik legfőbb feladatukat teljesítik. Isten misztériumainak hűséges szolgáiként. A liturgia dolgában nem csak szóval, de példájukkal is vezessék népüket, vagyis látszódjon meg a szentmisén, a szentmisét bemutató lelkipásztoron, hogy ott van, hogy áthatja a liturgia szelleme. Megjegyzem, és ne vegyék dicsekvésnek a kedves rádióhallgatók, de évek óta, amikor elkezdődik a közvetlen fölkészítés az első áldozásra és a bérmálkozásra, jó magam fontosnak tartom, hogy végig vegyük a szentmisét, magyarázva, mi miért történik, hogyan kell viselkedni a szentmisén, milyen módon tudjuk egyre jobban megérteni azt. Hiszen ha csak ott vagyunk a szentmisén, akkor színházi nézők vagyunk. Ennél több a szentmise, ami részvétünket, részvételünket akarja. Talán erre majd még visszatérünk a következőek során. A következő pontban a zsinat arról beszél, hogy milyen legyen a rádiós és televíziós közvetítés. Azt mondja, hogy a szent cselekményekről, főleg a szentmiséről a rádiós vagy televíziós közvetítések legyenek mértéktartóak és méltók, felelős vezetőjük, erre a tisztségre a püspöktől megbízott alkalmas személy legyen. Talán, mintha ezt egy kicsit túlhaladta volna a kor, hiszen ma már annyi szentmise közvetítést látunk mindenféle megbízott vezető nélkül. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk az elkövetkezendő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.